A Tankapuján túl sorozatunkban a Tankapuja buddhista főiskola egykori diákjai mesélnek többek között arról, hogy hogyan tudták életükbe beépíteni a főiskolán tanultakat. Most Fődi Attila mikológussal hallgathatnak meg egy beszélgetést. A riporter Bende Zsuzsanna.
Boldog, ki végig jó marad. Portré.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Fődi Attila mikológust, volt Tankapuja buddhista főiskolás. Szia Attila!
Szia Zsuzsi!
Elárulod a hallgatóknak, hogy mi az, hogy mikológus?
Hát az egy nagyon szépen hangzó terminus arra, amikor valaki tudományos igényességgel foglalkozik a gombák világával.
És miért pont a gombák? Mit tudnak a gombák?
Hát gyakorlatilag a földi élet alapja bizonyos szempontból, tehát nincs erdő, nincs növényvilág gombák nélkül. Jelenleg a földi biomassa készlet legjelentősebb része talán a gombák országához, rendszertani országához köthető. És emellett ez egy teljesen véletlen, ha léteznek véletlennek, véletlen találkozás volt, ugyanis egy munkám miatt, ami egy kereskedelmi cégnek az európai piacért felelős operatív igazgatója voltam egy időben, és a cég az gomba kivonatokat forgalmazott, és akárkihez fordultam, senki nem tudott válaszolni értelmes szakmai kérdésekre, tehát teljesen jó, hogy ezt ajánljuk erre meg erre, de miért? Mi az alapja? És akkor mindig mondtak valami szépet, hogy mert a cég alapító, ez egy malajziai cég volt, kínaiak alapították, tehát az alapító szava szent és sérthetetlen, úgyhogy, mert ő azt mondta, hogy ez jó. Mondom, ez fantasztikus, de valami tudományos publikáció. Hát, de a alapító azt mondta, hogy jó, oké, rendben, akkor elmegyek és megtanulom. Tehát így indult. Ez 2013 volt.
Aha. Egyáltalán akkor kezdtél foglalkozni a gombákkal? Nem.
Akkor kezdtem. Hát lényegét tekintve akkor kezdtem. Én gyerekkorom óta járom az erdőt, nagyapám erdész volt, tehát találkoztam gombákkal, 10 évesen szedtem körülbelül először gombát életemben. De ezek olyanok voltak, hogy ez a népi gomba ismert, ez a 6-8-10 faj, amiről azt gondoljuk, hogy tudjuk, aztán nyilván, ahogy elkezdjük tanulni a szakmát, akkor rájövünk, hogy halványilag gőzünk nem volt róla, de ezeket szedtük, és akkor amit szedtünk, azt többnyire megettük, és aztán most már látom, hogy ez mennyire kockázatos ebben a formában.
Hát igen, és hogy milyen komolyan foglalkozol a témával, ezt rengeteg publikáció bizonyítja. Tehát én megmondom őszintén, nem is bírtam összeszámolni, de a gyógynövénygombáktól a Kárpát-medencében megtalálhatóktól, a kínai jajkig, a pecsétviaszgomba, hernyógomba, tehát őrültem, belementél ebbe a témába, ha jól sejtem.
Igen, ez már a főiskolán is jellemző volt rám, hogyha valami téma úgy megfogott, akkor abba úgy belevetettem magam teljes egészemben, ha lehet ezt mondani, és hát próbáltam kimaxolni ezt a tudás szomjat, és utána, ha valami mások számára is hasznos ismeretre szertettem, vagy legalábbis ez a tévképzetem alakult ki, ezt megpróbáltam publikálni, és amíg vannak erre partnerek, az mindig hasznos.
Uh-huh. És mit találtál így a kutatásaid során? Mi a legmeglepőbb a gombák tekintetében, amiről nem tudhatunk mi? Laikus hallgatók.
Talán az, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk a lehetőségeinkhez képest, és ez egyben a mottója is a Nagy-Britanniai Gyógygomba Fesztiválnak, nem kell feltétlenül különleges, drága dolgokat vásárolni, különböző extra gyógygomba kivonatokat, hanem együnk minél több ehető gombát, mégpedig olyan állapotban, ami emberi fogyasztásra alkalmas.
Tehát a gomba egészséges.
A gomba egészséges alapvetően igen, és itt már nyilván van némi ellentmondás a buddhista hagyománnyal, ugyanis, hogyha emlékszünk Buddha halálának történetére, arra két magyarázat van. Az egyik, hogy valami belsőséget evett, aztán egy angol származású téraváda követő pedig leírta, hogy szerinte a szarvasgomba volt, ami így ebben a formában hihetetlen nagy hülyeség, ha szabad ezt mondanom, mert nincs a szarvasgomba fajok között mérgező, főleg olyan nem, ami vérhast okozna, de mindegy, lényeg az, hogy a gombák nem igazán tekinthetők buddhista ételnek sok szempontból. Ez alól kivétel a kínai alapú buddhizmus, ahol a gombák iránti érdeklődés az sokkal régebbre vezethető vissza, és a buddhizmus sem írtotta ki ezt az érdeklődést.
Na, ebbe a kínaiban még majd belemegyünk, de említettél valamit, hogy a gombák miért fontosak a biomassza készlet szempontjából. Ezt ki tudod fejteni, a biomasszának a lényegét, vagy a biomassza egyáltalán miért fontos? Mi az a biomassza?
Ez gyakorlatilag ezt arra használtam, hogy a Földön levő olyan szerves anyag, ami bármely létformának az alapja. Tehát például az erdőtalaj, mezőgazdasági művelésre alkalmas humuszban gazdag talaj, és minden, amiből élet lesz, ugyanis mi emberek nem tudjuk a saját életmódunkhoz szükséges dolgokat magunk előállítani, meg kell termeljük őket, vagy be kell gyűjtsük őket. Tehát mindenképpen rászorulunk arra, hogy legyen egy termékeny közeg, ami nekünk ezt megtermeli, ami ezt lehetővé teszi, és ennek egy jelentős része a talaj minden pontját, minden négyzetcentiméterét áthálózó micélium hálózat, és a micélium az maga a gomba, különböző fajoknak a micéliuma képes egymás mellett simán ellenni, mint egy úthálózat, vagy mondjuk egy föld alatti, mondjuk mint egy metróhálózat, hogy vannak különböző vonalak, a piros, a kék, meg a sárga, meg most már talán van egy negyedik valami lila, ha jól emlékszem otthon, de ezek simán el vannak egymás mellett, néha csatlakoznak, néha keresztezik egymás útját, de egymás mellett jól el vannak, és ez összeköti gyakorlatilag a növények kommunikációját, tápanyag cseréjét például. Ugye néhány éve jelent meg egy könyv egy német erdész tollából, az én névmemóriámmal sajnos a nevét nem tudom felidézni, bevallom férfiasan, aki arról szólt, hogy az erdőnek az internete az gyakorlatilag semmi más, mint a különböző fafajokat és egyedeket összekötő micélium hálózat. És az, amit mi gyakorlatilag a valóságban szedünk, az csak a termése a gombának, nem pedig a vegetatív formája, nem pedig maga az élőlény maga. És ez a micélium, ez maga az élőlény, aminek a termése a termőtest, amit mi gyűjtünk.
És tehát a micélium az internet, ami a humuszba...
Viszi a tápanyagot egyik fától a másikig például. Igen, ez nyilván az a hasznos. Aztán megvan a káros oldala is, mert minden hálózatnak megvan a pozitívuma, meg a negatívuma. És akkor említhetjük a parazitagombákat, például a gyökérparazitagombákat, amik ugyanilyen módon fertőzik meg a gyengébb egyedeket, és emelik ki a közösségből, amit ha erdőgazdálkodók vagyunk, akkor nyilván kártételként értelmezünk, ha pedig természetjáró gombagyűjtő, gombaszerető emberekként, akkor például a legtöbbet nagyon szeretjük, mert kellemes, jó ízű parazita gombáink vannak, egy-két kivételtől eltekintve. Például a gyűrűs tuskógomba, ami egy viszonylag jól ismert ehető faj, hihetetlen mennyiségekben terem a magyar erdőkben is.
Gombákkal kapcsolatban én arra emlékszem, amikor, hát ez már jó, szerintem van 30 éve is, amikor én hozzám elérte az a felfedezés, mondjuk úgy, hogy nem is tudom, hogy igaz-e, hogy a gombák átmenetet képeznek az állatok és a növények között. Van ennek valami alapja?
Ez egy viszonylag érdekes leképezés annak a ténynek, hogy a gombák sem nem növények, sem nem állatok. Teljesen külön a növény és állatvilággal azonos rendszertani kategóriát, országot képeznek, és ez ilyen 50-60 éve legalább tudott tudományos tény, de elég lassan szivárgott le az oktatásba, tehát még a 70-es években is simán előfordult, sőt a 80-as években is előfordult olyan általános iskola Magyarországon, ahol azt mondták, hogy hát a gombák tulajdonképpen virágtalan növények. Ez volt ugye a 69-es öt ország elmélet előtti állapot, csak hát nem igazán követte mindenki a tudományos tényeket napra készen. Úgyhogy ezt elég nehéz kiirtani, ezt az átmeneti állapotot, vagy a különleges növények státuszukat. Küzdünk ellene, próbáljuk ismeretterjesztéssel felülírni a régi berögződéseket, aztán vagy sikerül, vagy nem. De gombák szempontjából ez teljesen mindegy, ez csak nekünk fontos, mikológusoknak.
Hát igen, ilyen ez, amikor egy ilyen téves nézet elterjed, és egy ilyen paradigma lesz belőle, ezt iszonyú nehéz kiírtani az emberek. Tehát egy másik emberöltő kell hozzá, vagy egy generáció tulajdonképpen, nem, hogy megváltozzon egy ilyen téves nézet. És
hát vagy akár több, vagy mint több. A jelen esetben, mert ugye 69-től még máig sokszor lehet olvasni, akár a napi sajtóban is ilyet, hogy furcsa növények.
Igen, igen, igen. De hogy látod, tényleg könnyít az ember szenvedésén, ha úgymond másokkal foglalkozik, de most a gombákkal? Vagy ettől még hajlamos vagy az önvizsgálatra is? De ez azért mondjuk megvéd attól, hogy betegesen az ember a saját személyiségét tartsa fókuszban mindig?
Egyrészt maximálisan egyetértek. A tárgyas meditációk szempontjából mindegy, hogy mi a tárgy. Ezek lehetnek a gombák is. Tehát amikor kimész, beleolvadsz az erdőbe, próbálsz egyé válni az erdővel, mindenféle külső vagy belső kényszer nélkül, egyszerűen csak bekövetkezik. És akkor fogod megtalálni azt a fajt például, amit keresel. Tehát egészen addig, amíg te, mint individuum, nagyon akarsz valamit, és nagyon mész, hogy megtalálj egy konkrét gombafajt, addig általában nem jön össze. Én rengeteget kutattam különböző élőhelyeken olyan gombák iránt, vagy olyan gombák után, amiket még sose találtam korábban. Tudtam, hogy léteznek, tudtam, hogy mik a ideális ökológiai feltételek, hol lehet megtalálni, milyen típusú élőhelyen élnek, mikor van a termőideje, és aztán egyszer csak belebotlottam, amikor már feladtam, és azt mondtam, ott tegye meg a fene, ha egyszer ebbe bele kell bukjak, bele kell fussak, akkor majd ez bekövetkezik. Úgyhogy egyetértek, ez segíthet lebontani az egót, aztán amikor az ember publikálja, az meg majd építi egy kicsit. Hogy végre megtaláltam, és mondjuk esetleg ha első vagy második találat, tehát ez szokás szerint ugyanúgy, mint bármely dolog, maga a folyamat, amikor csinálod, akkor teljesen buddhista az ego felszámolása szempontjából, amikor pedig bemutatod másnak, az meg természetesen építi az egót valamilyen szinten.
Értem, magyarul akkor neked megvan ez az, amiről beszélek, tehát hogy ez az élmény, hogy mégis mi az, ami azt mondod, hogyha nagyon keresed, akkor nem találod. Tóval, hogy az ember is, meg az összes buddhista irányzatban is vannak ilyen paradoxonok, ami ehhez hasonló egy kicsit, amit mondasz, ha nagyon keresed, akkor nem találod meg. Ez hogy...
Ezzel maximálisan egyetértek, tehát ez szerintem is így van. Hogy amikor a ragaszkodás, a kereséshez való ragaszkodás teszi lehetetlenné, hogy megtaláld.
Uh-huh. És ezt így szó szerint is értendő.
Ez szó szerint, tehát most képzelj el egy bükkös erdőt, jó kis lombos erdő, főleg bükkfákkal minden ideális őszkellős közepe van, és te keresel egy 3 mm-es magasságú, fél milliméter átmérőjű kis fekete cérnaszerű vackot, ami a bükk termés tokon nő. Mekkora esélye, hogy ezt meglátod? Olyan színű, mint maga az avar. Tehát szinte nulla. Viszont előfordul az, hogy leülsz, vagy elmész pisilni egyet, általában ez a két dolog szokott lenni, és hogy lenézel, hát itt van az orrom előtt. De amíg tudatosan fókuszálva kutatod, hogy hol lehet, egyszer átsiklik fölötte a tudatod.
Tehát látsz párhuzamot, akkor ez mondjuk a szellemi út keresése, meg egy ilyen dolog keresése között.
Maximálisan. Na.
Mondjuk úgy, hogy megőriztél egy buddhista szemléletet azóta is, amióta jártál a főiskolára, ugye? Jól értem.
Igen. Uh-huh. Igen. Uh-huh.
És mikor is jártál? Elárulod a hallgatóknak, hogy mikor jártál, és milyen szakot végeztél?
Én párhuzamosan vittem a kínai szakirányt és a VB-t, aztán még áthallgattam az eltére koreai dolgokra, mert akkor az még csak országismereti program volt, sőt, kínai tanegységeket is fölvettem az eltén. Úgyhogy én eléggé ilyen szokás szerint kimaxoltam a történetet 13-14 tanegységgel fél évente. És hogy mikor jártam, na, ezzel mindig bajban vagyok. De azt tudom, hogy a diplomámat azt 2004-ben kaptam meg, ha jól emlékszem. Mert ugye nyelvvizsga okán volt némi probléma, nyelvvizsga hiány miatt nem kaphattam meg a diplomámat. Szóval valamikor ugye a 98-99 táján járhattam, ha jól emlékszem. Meg tudom nézni, de...
Nem kell, nagyjából érdekel, tehát hogy 5 éve vagy 15 éve, azért csak mégis a...
Viszonylag régen, még a farkaspali korszak alatt.
Kínai-magyar bibliográfiából írtad a szakdolgozatodat is. Pontosabban miről, vagy tudsz ebből valamit nekünk csepegtetni?
Igen, ez felkérésre írtam ezt a diplomamunkát, ez tényleg egy bibliográfia. Tehát ez semmi olyan extra, ez nem a buddhizmusnak a kifejtése volt, hanem magamtól elkezdtem csinálni egy listát arról, hogy milyen könyveim vannak Kínával kapcsolatban, és ez nagyon megtetszett Kalmár Éva tanárnőnek, és amikor beszéltünk arról, hogy mi legyen a diplomamunkám, hogy most írjak valamit a kínai buddhizmus történetről, vagy válasszak ki egy tanítót, vagy bármi, akkor azt mondta, hogy Attila, csak folytassa ezt, amit csinál, adja be, és akkor ez sokkal nagyobb haszna lesz a hazai sinológia szempontjából, mint bármilyen újabb diplomamunka a kínai buddhizmusról.
De miért, milyen könyveid voltak?
Hát elsősorban szépirodalmi munkák, meg történeti munkák, tehát Lin Yutangtól szerintem minden, ami megjelent magyarul, abból legalább egy kiadás megvan, van amelyik műből több is, és hát a kínai történelem az szintén egy nagyon érdekes dolog volt számomra, mindig is érdekelt a történelem, nem azért, mintha az ember valaha tanult volna bármit a történelmi hibákból, hanem egyszerűen, hogy legyen esélye fölismerni ugyanazokat a mintázatokat, ugyanazokat a történelmi hibákat, amiket már egyszer elkövetett akár a saját életében, akár pedig ugye egy nép a saját karmája szempontjából újra és újra futja a körei. És ezentúl volt könyvem kínai építészettörténetről, mondjuk abból nem sok jelent meg magyarul, úgyhogy az egyetlen könyv egy német szerzőtől az megvolt, és ahogy először összeszámoltam, olyan 200-300 kötet kínai tárgyú könyvem volt.
Te jó ég! Akkor tényleg volt már egy ilyen fókuszod a kínaiak felé, nyilván, meg kínaiul meg is tanultál.
Hát valamennyire természetesen. Ugye gyerekkoromban az egzotikumot, azt vagy afrikai népmesék, vagy kínai népmesék, vagy pedig más ugye szocialista testvérországok népmeséi szolgáltatták, és valahogy a kínai ragadt meg leginkább bennem.
Uh-huh. És mondod, hogy a kínai történelem is ismétli magát, akkor az, mit tudnám mondani a kínai történelemről, és miért pont a kínai történelem, ami lenyűgözött?
Leginkább azért, mert birodalmi léptékben látva az előnyöket és a hibákat, az egész más, mint a sajátunk. Mert amikor érintettek vagyunk, ugye magyar történelem kapcsán, akkor ez egy kicsit más, mert azt nem tudjuk teljesen kívülállóként szemlélni, én azt gondolom. És hát nyilván a hunokkal való vélt vagy valós rokonságunk, amiről folyamatosan elsősorban pártállás szempontjából folyik a vita, nem pedig tudományos alapokon. Ugye az szintén abba az irányba terelt, hogy nézzük meg ezt a kínai dolgot, ugyanis a kínai történelmi krónikákban mindig szerepelt külön a hunokról való leírás, és hát ezek elég érdekes olvasmányok.
Na, mit találtál rólunk? Mesélj egy kicsit.
Hát, hogy rólunk vagy róluk, ebben én nem kívánok állást foglalni.
Jó, igen.
Mert én nem vagyok történész, nem genetikus. De az biztos, hogy a kínai történelem szempontjából hihetetlenül fontos volt a hunok különböző rendszeres betörései, és hát a világ csodáiból is kevesebb lenne, ha nem lettek volna hunok, mert a nagy falat az tulajdonképpen az északról betörő lovasnomád népek többek között a hunok ellen építették, és hát ezt máig mondják is a kínaiak, hogy hát igen, a nagy fal az nagyon jó, hogy megvan, megvédett minket a hunoktól, hát többé-kevésbé legalábbis. És hát a másik, ami szintén fontos, hogy ugye a lovasnomád kultúrákban az, hogy ki hova tartozik, az nem feltétlenül etnikai alapú, hanem melyik zászlóhoz tartozol abban a pillanatban. És ez az, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ezért nem tudunk mit kezdeni ezzel a lovasnomád örökséggel, mert a legtöbb magyarázat az etnikai alapon próbálja megmagyarázni. Holott, ha valaki olvasott történeti forrásokat, akkor látni lehet, hogy mindenhol, ahol éppen megjelentek, onnan csatlakoztak vagy önként, vagy szolgaként mások az adott törzshöz, adott zászlóhoz, és így már kezdetektől fogva egy etnikai nagy mix ez az egész lovasnomád kultúra, tehát én ezért nem látom annyira fontosságát, hogy most bizonyítsuk, hogy nekünk van-e bármi közünk hozzájuk, vagy nincs. Uh-huh. Történelmileg érdekes, de úgy extra dolgot nem hiszem, hogy hozzáadna a önértékelésünkhöz, vagy.
Igen. Szerinted ez, számodra ez jó hír, vagy rossz hír, hogy nem tekinthetünk tulajdonképpen erre etnikai szempontból, mondjuk. Tehát, hogy
számomra nincs különösebb értéke. Tehát nekem tök mindegy. Ugyanis az én életem szempontjából annak nem sok jelentőségét látom, hogy 1000-2000-3000 évvel ezelőtt mi történt hol, és hogy mi kiknek vagyunk a leszármazottjai. Uh-huh. Ha van egy probléma az életemben, azt nekem itt és most kell megoldani, teljesen mindegy, hogy az ősök azok éppen kik voltak.
Nem, azért igen, ebben nyilván nagyon különböző nézetek vannak is, még olyanok is, akik szeretik egyenesen a Buddhával.
Igen.
Érezni a magyarokat, de hát ebben nem menjünk bele.
Nem szeretnék én se.
Nem vagyok én se szakértője. Na, de azért Kína, ez egy nagyon érdekes irány. Ugye egy valódi nagyhatalomról van szó, amit régebben azért eléggé lesajnált a közvélemény, szóval nem vettük komolyan, ugye? Pedig ez mindig egy nagyon komoly birodalom volt.
Hát Kína akkor mindig a világ vezető állama volt, amikor az akart lenni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát amikor összeszedte magát, elhatározta, hogy na, akkor most megmutatjuk, akkor mindig megmutatta a világnak. Uh-huh. Van egy csomó találmány a világban, amiről nekünk van egy európai változatunk, lásd könyvnyomtatás, Gutenberg, de hát a kínaiak a 10. századtól kezdve már nyomtatnak könyvet, sőt, igazából régebb óta is. Úgyhogy ez csak a saját ismereteink hiánya, hogy egy csomó találmányt európainak veszünk, mert nem ismerjük a kínait.
Persze, persze. De gondolod, hogy vannak, amellett, hogy a találmányok, tudjuk, hogy azért nagy része a kínaiak megelőzték Európát, ugye, de hogy spirituális okai, te hogy látod, azért mégis a buddhista főiskolára jártál, gondolom, érdekel ez a vetülete is, hogy spirituális okai vannak ennek az egységességnek, ennek, ami összetartja ezt az óriási birodalmat?
Én azt gondolom, hogy ezt az óriási birodalmat a hatalom tartja egybe.
Igen.
Egy sok nemzetiségű, kontinensnyi államról beszélünk, aminek van egy központi hatalma, ami természetesen folyamatosan próbál kontrollt szerezni a mások felett, azok felett, akik eltérnek a han többségtől. Tehát azért azt lehet tudni, hogy jelenleg a mai Kínának a lakossága az 90%+ han nemzetiséghez tartozik, ők a han kínaiak, és aztán van még egy csomó más etnikai és vallási kisebbség, és hát ugye a központi kontroll az eléggé jelentős ezek fölött is. Vannak, amik érthetők, vannak, amik számunkra esetleg kevésbé érthetők, de egy biztos, hogy ez egy folyamatos jelenség a kínai történelemben, hogy mindig próbálták kontrollálni a területen, a birodalomhoz tartozó területen élő kisebbségeket.
Tehát ez nem egy új jelenség?
Egyáltalán nem. Tetten érhető ez a közösségi szellem. Tehát azért azt tudni kell, hogy egy kínai alapú társadalomban, tehát Kína, Japán, Korea, Vietnám bizonyos szempontból, az adott egyénnek az értékét az mutatja meg, hogy mit tesz hozzá a közösséghez, még a nyugati típusú individualizált társadalmakban meg az, hogy mit vesz ki belőle. Mm-hmm. Tehát van még némi máig tetten érhető hatása ennek a közösségi gondolkodásnak, de ez igazából nem feltétlen vallási alapon, tehát nem tudnám a taoizmushoz kötni, vagy nem tudnám a konfucianizmushoz kötni, mert ezek inkább, tehát nem igazán voltak úgy vallásként tekinthető dolgok, mint ahogy most a kereszténység, ha szabad ilyet mondanom. És nyilván picit sarkítom a dolgot, és picit elnagyolom a történetet, mert voltak vallásos megmozdulásai mind a két mozgalomnak, de ezek alapvetően életfilozófiák voltak. Tehát mondjuk az ókori görög filozófusok még Szokratész előtti időkből, akik megélték azt, amit tanítottak.
Igen.
Ezen a szinten igen. Uh-huh. És például a taoistáknak az életszemlélete, ez mondjuk a kínai buddhizmusba is átmentődött. Uh-huh. Például a meditációnak van taoista alapja, kínai buddhista meditációnak van taoista alapja is. Illetve néhány szertartásos elem, néhány védőistenség, annak megvan a taoista eredete. Uh-huh. Gyakorlatilag hasonlóan, mint ahogy a kereszténység megérkezett Magyarországra, és átcímkézte a meglevő istenségeket egy idő után, tehát ugyanúgy, ha valami túl erős vagy túl fontos az adott szempontból, akkor azt beolvasztjuk, nem pedig meghódítjuk, vagy leigázzuk.
Értem. A koreai kultúrával is van valamilyen kapcsolatod, ez hogy alakult ki, és mi ennek a lényege? Vagy beszélsz koreaiul is?
Nagyon keveset. Igazából inkább olvasok koreaiul. Tehát az én kapcsolatom az úgy kezdődött, hogy gondnok voltam a főiskolán. Ugye ez a régi időkben úgy volt, hogy legtöbbször hallgatók vállalták a gondnoki feladatokat. Nekem is volt egy ilyen időszakom, és...
Pajzsmiki után.
Után, igen. Ez a pajzsmiki utáni éra. És lényeg az, hogy ugye ez azzal is járt, hogy a darmaterem melletti kis szoba, a nagy darmaterem melletti kis szoba, ami nem a központi darmacsarnok, tehát nem ez az új építésű, hanem még a régi értelembe vett nagy darmaterem. Amellett volt egy pici szoba, én ott laktam a párommal, és elég gyakran jöttek különböző közösségek gyakorolni. És hát bevallom férfiasan, a legirritálóbb az a Kvanum zeniskola volt, aminek én is a tagja vagyok, tehát nyugodtan mondhatom belülről. Ugyanis szörnyű volt, hogy mennyire nem tudnak énekelni, és nekem sajnos abszolút hallásom van, és katasztrófa volt. És így indult a történet, hogy bementem, hogy mi a fene baj van ezekkel a srácokkal, hogy ezek ilyen szörnyű hangokat produkálnak. És aztán ott ragadtam. És mivel ugye az egy koreai hagyományvonal, ebből adódóan kezdtem a koreai kultúrával is foglalkozni.
Miért pont ők?
Kipróbáltam több meditációs stílust, több tanításon részt vettem különböző hagyományokból, de nekem például a Wondo Sunyimnek az egyszerű, józan, paraszti eszes magyarázatai, azok nagyon tetszettek. Tehát mondhatnám azt, hogy nem logikai, hanem érzelmi választás volt, hogy ezzel úgy tudok azonosulni, ez úgy szimpatikus. Ehhez nem kell valami extra, csak csináld. Ülj le, aztán meditálj, aztán valami majd lesz belőle.
Uh-huh. És mit próbáltál még előtte?
Hát voltam például a szakja hagyománynak a nyilvános tanításán. Beavatásokra nem mentem el, mert azt úgy éreztem, hogy ha az ember komolyan veszi a beavatásnak a lényegét, akkor csak akkor megy el, ha ezt kívánja gyakorolni. Úgyhogy mindig nyilvános tanításokra jártam. Őszentsége Szakja Trizinnek volt egy előadása valamikor még ilyen 90-es évek közepén, amire pont sikerült elmennem. Aztán a főiskolán kipróbáltam a Szatipatánát, mint mindenki, nem csak azért, mert kötelező kredit volt ugye a bármilyen főiskolai diplomához, hogy ezt az ember kipróbálja, de tényleg ez az alapja, tehát nézzük meg. Kipróbáltam a Vipasszanát, aztán ugye annak függvényében, hogy éppen a tibeti hagyományt tanítók milyen közösséghez tartoztak, voltak különböző tibeti tanítások is, de nekem a vizualizációs technikák nem igazán passzolnak az én személyiségemhez. Tehát amikor én leülök a fenekemre végre, ahelyett, hogy dolgoznék, valami értelmeset is csináljak, akkor nekem nem az jön, hogy akkor most képzeljek el ilyen szivárvány testben ilyen istenséget, hanem leülök, és éppen igyekszek nem elképzelni semmit, hanem muszáj.
Uh-huh. És ennek a vonalnak, a kvanumnak ez a lényege?
Hát, mint minden zen vonalnak, ugye a meditáció különböző formái adják az alapot. Ugye a formális ülő meditáció az egy dolog. Aztán részt vettem elvonulásokon is, ahol az ülő meditációt munkával kombinálja az ember, tehát voltam konyhafőnök elvonuláson, és egyéb ilyen szépen hangzó pozícióim voltak. Ami ugye elég érdekes, mert meg kell élni a gyakorlatban azt, amiről beszélsz. Tehát, hogyha elrontod, amit főztél, akkor azt teszi az egész közösség. Az egy elég durva karma tud lenni, amikor odakozmált ételt kellene megenni. Tehát nyilván oda kell figyelni arra, amit csinálsz. És ez minden, amiben úgy beleteszed magad, minden, amiben úgy megpróbálsz feloldódni, az egyfajta meditáció. Illetve aként is felfogható.
Miért jelentkeztél a főiskolára? Hány éves voltál? 25 is?
20 plusz.
20 plusz. Aha. Tehát, hogy mi vitt ide?
Ugye alapvetően mindig is érdekeltek az ázsiai kultúrák. Uh-huh. Jártam az ELTE-nek az előkészítőjére kínait tanulni, és valahogy nem éreztem teljesen sajátomnak azt, ami ott várt volna rám, illetve amit én elképzeltem, hogy ott várna rám. Aztán, amikor ugye már főiskolásként áthallgattam, akkor láttam, hogy az elképzelésemnek semmi köze nincs a valósághoz, tehát nagyon jó dolgokat lehetett ott tanulni, de hát nyilván fiatal, felnőttként az ember sokkal határozottabb véleménnyel rendelkezik mindenről, mint kellene. Aztán megnéztem a külkert, de nem akartam külkereskedő lenni, és kínai nyelvet igazából három helyen lehetett abban az időben tanulni, ELTE-n, külkeren, és buddhista főiskolán, és mondtam, jó, hát akkor legyen a buddhista főiskola. Tehát innen indult a történet.
Uh-huh. Szóval akkor praktikus okok miatt, nem spirituális, hanem praktikus okok miatt mentél.
Így van, így van. Nyilván azt fontos elmondani, hogy ázsiai kultúrákat nem nagyon lehet megismerni buddhizmus nélkül, tehát van ebben többféle szempontú praktikum is, de alapvetően az volt, hogy a felkínált lehetőségeket nem éreztem a sajátoménak, míg a buddhista főiskolán úgy tűnt, hogy nyugodtan járhatom a saját utamat, amellett, hogy azt tanulom, ami érdekel.
Uh-huh. És járhattad?
Alapvetően igen. Tehát nekem egy nagyon termékeny, nagyon hasznos közeg volt, így utólag visszatekintve. Nagyon hasznos vitákkal és kívülről nézve csatákkal együtt, de én csak pozitív élményeket őriztem meg a főiskoláról. Lehet, hogy ha voltak is negatívak, azok elvesztek az idők során, de jelenleg csak csupa pozitívumot tudnék mondani arról a körről, arról a légkörről, a hangulatról, meg az egész intézményről úgy, ahogy volt.
Uh-huh. Na, ez jó. Ugye ez egy kicsibe azért egy szanga. Neked azóta megadatott, hogy valami közösséghez tartozom. Mondtad, hogy a Panumhoz persze, de ővelük hogyan? Tehát mennyire élő kapcsolat ez? Mennyire szanga? Mennyire tudod megélni azt, hogy vannak társaid ebben?
Hát az utóbbi időben saját választásomból adódóan már nem annyira. Ugye én kicsit több mint három éve kiköltöztem Angliába, és azért így az otthoniakkal való kapcsolattartás az közel se olyan, mint korábban volt. De amíg Pesten éltem, addig rendszeresen jártam a közösségbe. Aztán, ahogy leköltöztünk Székesfehérvárra, ott már kevésbé, mert most csak azért felutazni Budapestre, hogy részt vegyek egy gyakorlaton, az már nem annyira volt nekem való, inkább mondjuk így. És itt szépen megmaradt ez a továbbra is természetesen tisztelem a hagyományt, semmi bajom nincs a közösséggel, csak nagyon ritkán találkozunk. Így online tartjuk a kapcsolatot néha-néha, ha fordítok valamit, ami jó lehet, vagy hasznos lehet a közösség szempontjából, azt mindig elküldöm, de ezen kívül úgy napi szintű kapcsolattartás azért az nincs.
Értem. És a Buddha tanai közül, a dharma tanítás sok közül mi az, aminek még most is a hasznát veszed? Mi az, ami az életed részévé vált, ami beépült esetleg? Van-e ilyen?
Leginkább az állandótlanság. Ugyanis, hát, ha az ember kiköltözik egy új világba, teljesen nulláról kezd egy új életet, egyetlen biztos dolog van az, hogy minden változik folyamatosan. És mivel én alapvetően az állandóságot kedvelem, ebből adódóan az állandótlanság megélése az egy folyamatos természetes konfliktus forrása számomra, ami mindig ad némi lehetőséget, hogy végig gondoljam, hogy mennyire is fontos nekem ez az állandósághoz való teljesen értelmetlen ragaszkodásom. És hát nyilván ez egyfajta jó gyakorlat is, ami hol jobban viselek a változásokat, hol kevésbé jól, de igyekszem tudatosítani, hogy aha, igen, most megint sikerült jól felnyomni a vérnyomásodat valami hülyeségen, mert megint csak olyanon mérgelődsz, ami nem kéne, mert hogy minden változik folyamatosan.
Uh-huh. És szerinted nyilván azért nagyon sokat foglalkozom mégis. Sokan egyáltalán nem foglalkoznak már buddhizmussal, de azért fordítta a szakszövegek, tehát érdekel téged még mindig a buddhizmus, azt lehet mondani, hogy mennyire változott a nézeted például rége, ahhoz képest, amikor a főiskolára jártál, hogy mi a buddhizmus lényege, meg mi az, amit most annak tartasz, hogyha...
Igen, ez egy elég kemény kérdés, mert amikor a főiskolára jelentkeztem, akkor eleve azt gondoltam, hogy majd ott ilyen megvilágosodott szentek fognak tanítani, így és az első ember, akivel találkoztam, az a Takács volt a bőr mellényében, a rövid nadrágjában, meg a szandájában, és hát az volt az a pillanat, ahol majdnem visszafordultam az ajtóból.
Nem nézhetne ki így egy megvilágosodott? Honnan gondoltad? Vagy miből vetted egyáltalán, hogy kéne kinézni egy megvilágosodottnak?
Kreál magának ilyen rózsaszín lufikat arról, hogy szerzetes ruhás, borotvált fejű, vékony, magas, belső nyugalmat árusító, vagy sugárzó emberek járják majd a főiskola folyosóit, és erre megjelent valaki, aki egy klasszikus viking megjelenéssel, hatalmas ordítással adta a világtudtára, hogy ő már pedig itt van, és utána kiderült, hogy ő fogja tartani az alaptanításokat, és hát igen, volt bennem némi sok.
Prekoncepciókban rendelkeztél.
Nem kevéssel, és hál' Istennek a többségéről kiderült, hogy teljesen fölösleges volt.
Uh-huh. Na.
De tény és való, hogy az elején megküzdöttem ezzel hát biztos, hogy ezt így kell. Biztos, hogy ilyen trágár módon kell. Biztos, hogy ez a legjobb módszer, hogy átadjuk az alaptanítások szentségét, és egyéb ilyen prekoncepciók, és aztán szépen ezek leomlottak, aztán hát maradt egyfajta, végül is így is lehet, típusú érzés és élmény.
Értem. Nyilván ez előrevetíti azt, egy kicsit legalábbis nekünk, hallgatóknak is lehet prekoncepciónk arról, hogy te mit értettél akkor megvilágosodáson akkor, és mit értesz ma. Tehát ez ügyben mi változott?
Ez is hatalmas változáson ment keresztül, tehát az idealizált kínai harcművészeti filmekből vett, ugye karakterjegyekből összepakolt, ideális, megvilágosodott buddhista harcosnak a koncepciója, mint hogy na, ilyet kéne látnom a főiskolán. Ebből indult az én egész utam, és hát most már leginkább úgy látom, hogyha valaki úgy egyben van. És az mindegy, hogy most formálisan elérte a megvilágosodást, és ezt ugye egy közösség elismerte, és akkor adott neki címeket, például a zen közösségben elérte a zenmesteri fokozatot, vagy nem. Ez ugye akkor fontos, ha tanítani akar. Egyébként túl sok jelentősége nincsen, hogy valaki most zenmester, vagy nem. Ha viszont tanítani akarunk, akkor fontosak ezek a külső megerősítések és elismerések.
És te törekedtél valaha erre, hogy...
Hát persze, az egóm az mindig verseny. Tehát én mindig ilyen kompetitív személyiség voltam, mindig igyekeztem kihozni a maximumot az adott helyzetből, amikor ugye elkezdtem valamit tanulni, akkor igyekeztem én lenni a legjobb, hogy én legyek a legjobb, és ezek nyilván, amikor elkezdtem gyakorolni a buddhizmust is, akkor is az volt, hogy hát persze, hát nyilván nekem zenmesterré kell válnom, hát nehogy már, hát itt vagyok, és még mindig nem vagyok zenmester, már eltelt 3 hónap, hogy megy ez? Tehát ezek nyilván így utólag jókat mosolygok saját magamon, sőt, egy bizonyos időben már akkor is mosolyogtam saját magamon, hogy ezek a késztetések és elvárások megjelentek, de ezt teljesen le tudom vezetni a folyamatosan megfelelési kényszerből adódó verseny szellememnek. Tehát, hogy én akartam mindig a legjobb lenni mindenből, amiben belefogtam.
És akkor kidobtad a törekvést, és kiöntötted egyszerre a gyereket a fürdővízzel, vagy azért van benned még törekvést?
Van egy egészséges törekvés. Uh-huh. Tehát vannak napok, amikor úgy érzem, hogy na, akkor most üljek egy keveset. Nem része a mindennapjaimnak, hogy napi szinten 30 perc, 1 óra meditáció, tehát ez már nem igaz rám, de a törekvés ott van. Tehát nyilván szeretnék magyarázatot találni a saját élethelyzeteimre, és buddhista szempontból ez mindig hasznos. Mindig egy jó lehetőség, hogy abból megvizsgálni, hogy na most vajon. Én csináltam valami hülyeséget ebben a pillanatban, vagy valami hozott anyag, és akkor nyilván a felelősséget sikerül lepasszolni villámgyorsan, hogy ez valami hozott anyag, ez most nem az én saram. De a törekvés ott van. Uh-huh. És leginkább szöveg szinten. Tehát nekem mindig ez volt a gondom, hogy amikor kezembe került egy fordítás, akkor engem mindig érdekelt, hogy de mi az eredeti. Ugyanis egy fordítás az mindig a fordítót is tartalmazza. Uh-huh. Ez nem megy másképp. Tehát nem tudsz teljesen kívülállóként fordítani, hanem a saját megértési szintedet teszed bele az adott fordításba.
Persze.
Uh-huh. És éppen ezért szerettem volna megtudni, hogy azok az énekek, amiket recitálunk, mondjuk a szertartások során, azok hogy szólnak eredetiben. Nem kiejtésre, hanem mit tartalmaznak. És hogy milyen kommentárok vannak hozzá, ami alapján a magyar fordítás például úgy néz ki, ahogy.
Uh-huh. Igen, beszélgettük az elején egy kicsit, és mondtad, hogy most is dolgozol valamin, az mi az, amit fordítasz? Valami
ez,
koreai...
ez egy gyász szöveg, gyakorlatilag minden egyes koreai buddhista temetésnek a kötelező eleme, az állandótlanságról szóló tanítás. Ez egy téraváda alaptanítást teljesen zenessé átminősítő szöveg, ami gyakorlatilag tényleg arról szól, hogy az, amit életnek nevezünk, az folyamatos változásból és állandótlanságból áll, úgyhogy ebből adódóan az, hogy valaki befejezi a földi életét, hát ez nagy kaland, ez benne van a pakliban. Aminek eleje van, annak vége is van. És hát ez egy nagyon érdekes szöveg, legalábbis számomra nyelvileg mindenképpen.
Mi az, ami mégis nagyon megfogott ebbe, vagy mi az a plusz, ami ebbe megfogott? Mik a koreaiaknak a sajátosságai, amit ebbe pluszba hozzátesznek? Van még valami esetleg?
A koreai buddhizmusban mindig vannak shamanisztikus elemek, és ez a rész, ami egy picikét árnyalja a képet.
Számodra mi a legfontosabb, a legfőbb erény?
Hú, ez egy jó kérdés.
Mi az?
Nyilván ilyenkor buddhista erényeket kellene mondani.
Nem, de mi az, amire felkapod a fejed, amikor találkozol egy emberrel, mondjuk, és egyszer csak észreveszed, hogy rendelkezik ezzel az erénnyel valaki.
Hogy leginkább az önzetlenség az, ami számomra nagyon-nagyon értékelt. Tehát talán ezt mondanám a legfontosabbnak. Uh-huh. Tehát amikor valakivel találkozol, és észrevesz, hogy neked valamire szükséged van, valamiféle segítségre, nem kérdezi, megteszi. Ez gyakorlatilag egy olyan, ami élmény szinten megfizethetetlen.
Értem. És te önzetlennek tartod magad?
Törekszem rá. Tehát nyilván, ha elkezdeném mondani, hogy igen, azzal már is nem önzetlen, mert az egómat építem, de törekszem rá, hogy az legyek.
Jó. Attila, nagyon szépen köszönöm az interjút. Nagyon élvezetes volt.
Én köszönöm a felkérést.
Tankapuján túl sorozatunkat hallották. Fődi Attila mikológussal, Bende Zsuzsanna beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!